Hát, atyám, nagyon szépen köszönjük azt, hogy itt lehetünk együtt, és még inkább köszönjük azt, hogy te itt vagy most köztünk és velünk, és csak köszönjük azt, hogy a te jelenléted az nyilvánvaló lehet itt köztünk, hogy legyen szelíd a mi szívünk, hogy legyen lágy a mi szívünk, hogy legyen befogadó a mi szívünk. Hogy legyen olyan, amivel képesek vagyunk ma meglátni téged, meglátni a csodáidat, ünnepelni a te jelenlétedet, és azt, amit teszel. Hogy legyen olyan a szívünk, Uram, hogy be tudjuk fogadni a te igédet, amelyet elküldesz, hogy munkálkodj bennünk, hogy szabadíts bennünket, hogy átformálj, hogy meg tudjuk hallani, hogy meg tudj mosni bennünket, és tedd is meg ezt. Kérünk téged erre, Jézus fiad nevében. Amen. Amen. Hát a bemerítkezésről szeretnék beszélni, és nem tudom, hogy hányan vagytok itt, akik már bemerítkeztetek, tehát vízbe bemerítkeztetek, hittetek és bemerítkeztetek. Oké, azt gondolom, hogy nagyon sokan. Majdnem azt mondtam, hogy túl sokan, de nem úgy értettem, hanem hogy nagyon sokan. Nagyon jó. Tehát, hogyha bemerítkeztél, akkor ezt, amit most fogok mondani, és meg fogunk nézni jó néhány igerészt, akkor kérlek arra, hogy úgy hallgass, hogy amit hallasz, te már bemerítkeztél, döntöttél Jézus mellett, bemerítkeztél, hogy úgy hallgass, hogy ezt magadra vonatkoztatod, azt, amit most hallasz igazságokat, mert ezek az igazságok emlékeztetnek téged, bátorítanak téged, megerősítenek téged, kihívnak téged bizonyos pontokon, kijavítanak, irányba állítanak. Tehát, hogy egyszerűen ezek olyan dolgok, amik arra vannak, hogy így emlékeztessenek. Aztán, hogyha úgy vagy itt köztünk ma, hogy te még nem bíztál Jézus Krisztusban, akkor most lehetőséged van arra, hogy így belepillancs, hogy milyen is ez az élet, amikor bízunk Jézus Krisztusba, hogy így belepillancs arra, hogy mi lehet a tiéd, hogy mit jelent Istenhez tartozni, hogy mit jelent így Istennel szövetségben lenni, úgyhogy neked pedig lehetőséged lesz erre. És így a bemerítkezésről nem szeretnék hosszan beszélni, és ez egy nagyon nagy téma, igazából csak egy-egy aspektusát szeretném megfogni, így, mert a bemerítkezésnek nagyon gazdag a szimbolikája. De szeretnék arról beszélni, hogy mit jelent ez igazán, hogy mit jelképez a bemerítés, mit szimbolizál, hogy mi van amögött, amikor valaki alámerül a vízbe, és aztán feljön a vízből, hogy milyen bibliai gazdag igazságok, valóságok, gondolatok vannak e mögött. Mert a keresztségnek a bibliai szimbolikája az többrendű, az nagyon gazdag, ez egy nagyon gazdag kép, egy nagyon gazdag szimbólum. Igazából ez egy identitás formáló kép, így az identitásunkat formálja. És csak három dolgot fogok meg, és az első az a szabadulásnak a képe. A szabadulásnak a képe. Alámerülünk a vízbe, és aztán kijövünk a vízből. Ezt teszi az, aki bemerítkezik. Van ebben valami olyan, a víz az a zűrzavar jelenti. A káosz, majd mindjárt megmutatom nektek jó néhány írás részből, hogy amikor az életünk a zűrzavarból a rendbe jut, a halálból az életbe jut, a fogságból a szabadságba jut, a rabszolgaságból, az elnyomottságból, így a szabad életre jut. Amikor szolgaságból fiúságba kerülünk, ez szimbolizálja így a bemerítkezés. Rögtön a Biblia elején Mózes első könyve úgy kezdődik, hogy kezdetben Isten megteremtette az eget és a földet. És rögtön a másik versben úgy folytatja, hogy a föld pedig kietlen és puszta volt. Sötétség volt a mélység színén, és Isten szelleme lebegett a vizek felett. Ez nem tudom, hogy pontosan hogy történt, de amiről itt beszél, az az, hogy Isten megalkotta a földet, de volt egy pusztasága, egy sivársága, egy üressége, egy kietlensége a földnek. Arról is beszél, hogy sötétség volt ott. Arról is beszél, hogy vizek voltak ott, és hogy Isten szelleme lebegett a vizek felett. És aztán Isten a teremtő munkájában elkezdi szétválasztani először a sötétséget, amit ott mond, a világosságtól, és lett világosság, és szétválasztotta. Aztán a vizeket, az égboltozat, tehát a felül lévő vizeket, és az alul lévő vizeket, és nevezte égboltozatnak, ami a kettőnél ott van. És aztán fogja Isten, és szétválasztja a tengert, és előhozza a szárazat, hogy a tenger gyűjjön egy helybe, és előjöjjön a száraz. És ami itt emögött van, az az, hogy létrehozza ezáltal a szárazat, ahova, a szárazföld, ahova az ember teszi, a kihozza a káoszból a rendbe, a zűrzavarból a rendbe, a gyümölcsözésbe, az életbe. És ez ott van a teremtésnél. És alapvetően, ahogy végigmegyünk így a Biblián, így a víznek ez a szerepe újból és újból és újból, hogy káosz és zűrzavar és őskáosz és rendetlenség, és aztán rend és élet és gyümölcsözőség. Ahogy ott van Izrael Egyiptomban rabszolgaként, és ahogy Isten kihozza Izraelt Egyiptomból, át a vizeken. Ugyanez a kép, ez egy minta az egész Bibliában, át a vizeken. Áthozza, ketté nyílik a vörös tenger, és Isten népe átjön ki rabszolgaságból szabadságba. Elnyomottságból egy szabad életre. Szolgaságból fiúságba, és átjön a kivonuláskor, 2 Mózes 14-ben, Istennek a népe átjön a vizeken. Ez egy ilyen szimbólum, amit gyakorlunk. Ezt erről beszél, amiről Kolossé levél beszél. Az első fejezet 13. versében azt mondja, hogy ő kiragadott bennünket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának a királyságába. Hogy kijöttünk a káoszból, és bejöttünk a szépbe, a rendbe. Kijöttünk az elveszettségből, a sötétségből, és Isten behelyezett bennünket a világosságba. Mikor történt ez? Akkor történt, amikor bíztunk Jézus Krisztusban. És a bemerítkezés pedig egy kép, ami elmondja, hogy milyen valóság történt meg akkor, amikor Krisztusba vetettük a bizalmunkat. Ezt szimbolizálja. Aztán utána tovább megyünk a víznek a képével, ahogy átmennek a Jordánon, és bemennek az ígéret földjére, Józsué vezetésével, és ott is ugyanaz a gondolat, hogy át a vizeken, hogy a Jordán meg volt áradva, és át a vizeken, és aztán ki az ígéretnek a földjére. És amikor nagyot ugrunk, ott van János, és keresztel a Jordánban, igazából ez egy nagyon hangosan szóló profétai cselekedet, ahol Isten népét bűnvallásra, bűnbánatra és hitre hívja, és hogy ők az új Izrael, akik fogják és jönnek át a Jordánon, és ki a vízből, és ők Istennek az új Izrael, az új népe bűnbánaton és hiten keresztül be az ígéretnek a földjére. Erről beszél, káoszból rendbe, sötétségből világosságba. Aztán egy másik kép, így a bemerítkezésről, tehát ebben a szabadságban, ahogy szabadságra jutottunk, amikor Krisztusba hittünk, hogy szabadok lettünk az ítélettől, szabadok a bűnnek a következményétől, szabadokká lettünk így a bűnnek a rabságából, és hogy így kijöttünk, ebben van egy ünneplés, van egy ahogy amikor Izrael átjött a Vörös-tengeren, akkor ott volt egy ének, egy új ének, egy ünneplés, egy Isten népe megéli ezt a szabadságot. A második kép, és sok kép van, de a második szimbólum, amit választottam így a bemerítésre, az a megmosatás. Megmosatás. Hogy megtisztítás, hogy bűnbocsánat, hogy nyilván nem a víz végzi el, amikor valaki bemerítkezik, hanem az azt mondja, hogy mi történt akkor, amikor valaki hitt Jézusba, hogy meg lett mosva, hogy meg lett tisztítva, hogy a bűnei el lettek mosva, hogy meg lett bocsátva neki minden bűne, és hogy ez az új valóság, ez az új tisztaság, ez az új elfogadottság, ami ott van. Apostolok cselekei 22:16-ban. Pál apostol, hogy visszaemlékszik arra, hogy ez vele történt. Amikor azt mondja, hogy hallott ezt, hogy mondták neki, hogy kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül hívván az Úr nevét. Tehát ahol a megkeresztelkedés, a bemerítés az annak a szimbólum, hogy, hogy egy ilyen lemossuk a bűneinket. Így lemosatunk. 1 Korintus 6:11-ben, ahol azt mondja, hogy de megmosattatok. Előtte felsorol egy nagy csomó bűnt, egy nagy csomó mindent, és azt mondja, hogy de megmosattatok. Megszentelődtetek, megigazultatok az Úr Jézus nevében, és a mi Istenünk szelleme által. Tehát, hogy figyelj, hogy ez az, ami történt, hogy megmosattunk, megszentelődtünk, megigazultunk. Ja, mint ahogy így van, mosunk, hát minden nap mosogatunk, így van, elmossuk a koszos tányért, minden nap. Na jó, nem minden nap mosunk fogat, de azért, ez tetszett, így van. De azért mosunk fogat, így van, mert mosunk fogat, aztán megmosjuk kimossuk a ruháinkat, azért, mert koszosak ráválnak, és fürdünk, így van, zuhanyzunk, de aztán vannak olyan dolgok, amikből nem tudjuk kimosni magunkat. Nem tudjuk kimosni ott mélyen a szívünkben, a lelkünkben, nem tudjuk megmosni magunkat. Oda nem hat a szappan, oda nem hat a mosogató folyadék vagy tabletta, oda nem hat a fogkefese, oda mélyen belülre, arra nem vagyunk képesek, hogy megmossunk. Még hogyha mostantól nem is követnénk el több bűnt, igazából így azt a belső szennyeződést, a belső tisztátalanságot, a belső bűnt és a bűnnek a nyomait így nem tudjuk lemosni magunkról. Nem tudunk megszabadulni magunktól ebből. És mivel nem tudunk megszabadulni magunktól, ezért van, hogy ennyire zajos életet élünk, és zajos világban is élünk. Mert ennek a zajnak generálódnia kell. Mert hogyha nem lenne ez a zaj, akkor a belső zaj felerősödne. És a belső zajt hallanánk újból és újból, ami ebből a megmosatlanságból jön. Ez a belső zaj annyira hangos, hogy megpróbáljuk elnyomni a külső zajjal. Megpróbáljuk valahogy elfeledtetni újból és újból. Megpróbálunk állandóan kompenzálni azért, hogy elnyomhassuk ezt a belső zajt, mert abból jön, hogy nem vagyunk tiszták. Mert ha tiszták vagyunk, akkor a csönd van. Mint hogy itt énekeltük, így van. Énekeltünk, és aztán Dávid azt mondta, hogy Szela. Ami nem tudjuk, hogy mit jelent. De valószínű, hogy ilyen csendet jelent. Hogy így csend van. Így Arany Jánosnak az egyik balladája jutott az eszembe, az Ágnes asszony. Amikor Ágnes asszony a férje megölésében, és nem tudjuk, hogy pont hogy történt, de részt vett, részes társ volt. És aztán lent van a pataknál, és mossa a véres, foltos lepedőt, szakadatlan mossa a patakban. Erről beszél, hogy próbáljuk lemosni így magunkról a múltbeli bukásokat és bűnöket és dolgokat, amiket tettünk. És Arany János így fogalmazza meg, az elején így indít, hogy Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa, fehér leplét, véres leplét a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Aztán a balladában jönnek a gyerekek és kérdezősködnek, hogy hol van a férje. Aztán jönnek a szomszédok és kérdezősködnek, és mondja, hogy ő alszik, és most stb. És aztán jönnek a csendőrök, és elviszik, és ő csak mossa és mossa, és mossa és mossa a patakban a véres lepedőt. És aztán ott van a börtönben, és aztán ott van a bírósági tárgyaláson, és az elméje megbomlott már. A belső rend helyett belső rendetlenség van. Mert ez az, amit a bűn létrehoz. Ez az, amit az Isten ellen lázadás létrehoz. És lehet, hogy ez manapság nehéz is megfogalmazni, nehéz sokszor. Nyilván van egy ellenállás, mikor kimondjuk ezt a szót, hogy bűn, de valamit megbomlaszt, megbomlik bent a belső rend és rendetlenség, a sötétség van, és aztán úgy folytatódik, hogy ott van a bírósági tárgyaláson, és csak hagyj olvasok pár verszakot. Méltóságos nagy uraim, mondja a bíráknak, nézzen Istent kegyelmetek, sürgetős munkám van otthon, fogva én itt nem ülhetek. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Mocsokkeset lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem, jaj, ha ez szenny ott maradna, hová kéne akkor lennem? Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Összenéz a bölcs törvényszék, hallatára így panasznak, csendesség van, hallgat a száj, csupán a szemek szavaznak. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. És aztán a bíróság dönt, eredj haza, szegény asszony, most fehérre mocskos lepled, eredj haza, Isten adjon erőt ahhoz és kegyelmet. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. S Ágnes asszony a patakban lepedőjét újra mossa, fehér leplét, tiszta leplét a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel, Ágnes ezt még egyre látja, s éppen úgy, mint akkor éjjel, ó, irgalom atya, ne hagyj el. Virradattól késő estig áll a vízben széke mellett, habzilálja rezgő árnyát, haja fürtét, kósza szelet, ó, irgalom atya, ne hagyj el. Holdvilágos éjjelenként, mikor a víz fodra csillog, maradozó csattanással fehér súlyka messze villog, ó, irgalom atya, ne hagyj el. És ez így megy évről évre, télen-nyáron szünet nélkül, harmatarca hőnapon ég, gyöngetértben fagyban kékül. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Őszbe fordult a zilált haj, már nem holló, nemisében, torzalakú ránc verődik, szanaszét a sima képen. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. S Ágnes asszony a patakban, régi rongyát mossa, mossa, fehér leple foszlányait, a szilaj hab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Úgyhogy itt benne van ebbe a balladába ez a küzdelem, és nyilván itt egy gyilkosságról van szó, de alapvetően az embernek, az emberiségnek, és minden embernek az a mély küzdelme, hogy mit teszek azzal, amit tettem, amit elrontottam, a vétkemmel, a bűnömmel, hogy tudom én tisztára mosni magam, hogy tisztaság legyen, és aztán nyugalom és csend, és hogy belül a rendetlenség helyett rend legyen. És az evangéliumnak pontosan ez a válasza. minden egyes ember számára, hogy nincs más, aki el tudná mosni a bűneinket, hogy mi nem tudjuk ezt elmosni és tisztává tenni magunkat, hogy a bűneinknek a legmakacsabb foltját csak egyedül Jézus Krisztusnak a vére képes elmosni. Hogy Isten látta a nyomorúságunkat, és hogy emberré lett. És hogy a kereszten, ahogy ott volt Jézus Krisztus, Isten emberi formában, ő lett koszos rongyá. Az ő szépsége lett csúnyasággá. Az ő a rendje lett rendetlenségé. Hogy Isten maga, az ő tisztasága lett bűné, az ő fehérsége lett teljes sötétségé. Azért, hogy elmoshassa az ő vére teljesen a mi bűneinket. És amikor hiszünk ő benne, akkor az ő benne való hitáltal lép be ez a valóság az életünkbe, akkor tudjuk ezt a saját életünkre is már vonatkoztatni, mert hogy Jézus meghalt értünk, de ez hitáltal jön be az életünkbe, és a bemerítkezés az ezt szimbolizálja. Ez erről beszél, ez ennek a képe, hogy megmosattattunk, hogy megtisztítottunk, hogy fehérré lettünk mosva, hogy igaznak lettünk kinyilvánítva, hogy meg lettünk szentelve. Ezért van az, hogy az egyháztörténelem során oly sokszor, amikor valaki bemerítkezik, akkor ami történik, az, hogy egy ilyen fehér lepel az, amiben bemerítkeznek, hogy fehér lepelbe jönnek ki a vízbe, hogy ez ezt mondja, hogy ami megtörtént, hogy Jézusnak a vére megmosott és megtisztított. És ez egy ajándék Istentől. És a harmadik, amit így felemelnék befejezésként, tehát szabadulás, megmosatás, és aztán identitás. Hogy így a bemerítkezés így az identitásunkról beszél. Arról beszél, hogy kik vagyunk most már, kivé lettünk téve, mi a mi életünk igazi valósága, és hogy miről szól most már az életünk valójában. Római Levél 6. fejezetében, 3-tól az 5. versekig, hagyj olvassam nektek, azt mondja, hogy vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámadt Krisztus a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig egyé lettünk vele a halálában, annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele feltámadásában is. Nézzétek, hogy ezt a képet hozza. Hogy ez a megkeresztelkedés, ez a bemerítés, ez egy képe annak a valódi megkeresztelkedésnek, valódi bemerítésnek, ami történt, amikor hittünk Jézusban. Hogy mi belettünk merítve az ő halálába, aztán az ő eltemettetésébe, és aztán az ő feltámadásába. Ez az a kép, amit a Biblia újból és újból hoz, és az új szövetség. Mikor ezt olvassuk az Efézusi levélben, és egy csomó más helyen, hogy Krisztusban, tehát itt van ez a kifejezés, hogy Krisztusban, akkor ez erről beszél, hogy mi, hogy Krisztus nem csak, hogy meghalt, hanem hogy mi, ő benne voltunk, amikor meghalt. Hogy mi is meghaltunk ővele együtt. Hogy amikor eltemettetett, mi is ővele együtt eltemettettünk. Hogy amikor feltámadt, mi is ővele együtt feltámadtunk. És most már az új életünk ezáltal van. Hogy egyé lettünk ővele téve. Hogy van egy rejtélyes, misztikus egység. Hogy ahogy itt ülsz, Tököli út 46/B alatt, ahogy itt vagy, igazából egyé lettél téve Jézus Krisztussal, és hogy van egy ilyen szellemi, rejtélyes egységünk, akik hittünk ő benne, ő vele, és hogy az ő halála a mi halálunk, az ő eltemettetése, a mi eltemetésünk, az ő feltámadása és a győzelme vált a mi feltámadásunká és a győzelmünké, hogy egyé lettünk ővele téve, egyesültünk ővele. Krisztussal való életközösségben vagyunk most már, mert egyé lettünk ővele, és hogy ez a mi valódi azonosságunk, ez a mi valódi identitásunk. És hogy a keresztség, a bemerítés az erről beszél, és így emlékeztet bennünket, hogyha hittél Jézusban, akkor ez a tied, bemerítkeztél, akkor tudsz emlékezni erre újból és újból, hogy ez erről szól, hogy én meghaltam a régi életemnek, én eltemettettem, és hogy most már egy új életem van, és a Krisztussal való egységem van, és hogy ő most már ott van az életemben, és az ő jelenléte a valóság, a legvalóságosabb jelenlét az én életemben. Mert ez most már az identitásom. Ez az azonosságom. Mint ahogy a kis ujjamat nem vehetem le a testemről, úgymond, mert hozzá tartozik, úgy mi is most már Krisztushoz tartozunk. Bele lettünk oltva. Ő benne vagyunk. Részei vagyunk neki. Kolossé 3 úgy fogalmazza meg, 3.-4. versben, hogy mert ti meghaltatok. Ugyanerről beszélt, ti meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Hogy ez az az identitás, ez az a valóság. És aztán 4. versben, amikor Krisztus a mi életünk megjelenik, hogy ő az életünk. Erről szól, be a vízbe, a káosz, az űrzavar, a sötétség, és ki az új életre. Az ő halálában meghaltunk, és egy új életre. És ez a hívőnek az örök valóság, amiben van. Nyilván, amikor szemtől szembe leszünk az Úrral, akkor ez nagyon, nagyon egyszerű lesz ezt fogni, mert nagyon nyilvánvaló lesz számunkra ez a valóság. De most, hogy a fizikai testben vagyunk, és hogy itt élünk a világban, ez ugyanúgy most már valóság a mi életünkre nézve, hogy Krisztus a mi életünk. És tudjátok, ez erről szól, ez nem csak egy szép gondolat, vagy egy jó gondolat, hanem igazából arról szól, hogy mit jelent úgy élni az életemet, hogy ebből a középpontból éljem. Hogy mit jelent úgy élnem, hogy ebből az identitásból élem. Hogy ez az identitás olyan sokszor így meggyengül bennünk, meghomályosodik az életünkben, de hogy mit jelent úgy élnünk, hogy tudom, hogy a Krisztus jelenléte az életemben a legvalóságosabb jelenlét, hogy most már egy új ember vagyok, és hogy a Krisztusban élek, és ő él én bennem. És hogy ez az identitásom. Ez a valóságom. Ez Istennek az a valóságos híre mindenkinek, aki ő benne hitt, és hogy nagyon sokszor ezeket az identitást, meg az azonosságot valahol máshol keressük. Keressük abban, amit teszünk. Így van? Ki vagyok én? Hát az, amit teszek. Az, amit ez a két kézzel létre tud hozni. Aztán lehet, hogy az, amit mások mondanak rólam, akik meg mások tartanak engem. És lehet, hogy az anyagi helyzetemből akarom levonni azt, hogy ki vagyok én. Az értékemet, a fontosságomat. Abból, ami nincs meg nekem. Vagy abból, ami megvan nekem. Lehet, hogy a kapcsolataimból próbálom levonni. Aztán a teljesítményemből, aztán a bukásaimból. Aztán így a múltamból. És lehet, hogy nagyon megsebzett vagyok, és nagyon sok mindenem mentem keresztül, és akkor levonom, hogy hát ez vagyok én. Ez vagyok én. Én egyenlő vagyok a múltammal. Vagy én egyenlő vagyok azzal, amit mások gondolnak. Vagy egyenlő vagyok a családommal. És a bemerítkezés arra emlékeztet bennünket, és alapvetően az egész új szövetség arra emlékeztet bennünket, Isten szövetséges népét, Istennek a gyermekeit, hogy van egy sokkal nagyobb történelmi esemény, amely történelmi esemény elsősorban, szellemi esemény és valóság másodszorban, ami meghatározza az életünket minden más történelmi eseménynél, és minden más szellemi eseménynél. És ez a történelmi esemény, ez Jézusnak a kereszthalála. És hogy ez nem csak az ő életére érvényes, hanem az enyémre. Hogy én meghaltam az ő halálában. Eltemettettem az ő eltemetésében. Feltámadtam az ő feltámadásában. Hogy nagyon sok minden zajlott az életembe, és nagyon sok minden zajlik. Nagyon sok részlet is van, de nagyon sok ilyen a személyes narratívámat úgy gondolom, hogy meghatározó esemény zajlik. De hagyj legyünk emlékeztetve ma, és hagyj légy emlékeztetve, vigasztalva és bátorítva, kihívva és kiavítva, irányba állítva és megerősítve, hogy a bemerítkezés arról szól, és az egész új szövetség arról beszél, hogy a saját életünket leginkább meghatározó esemény és narratíva az nem az, amire általában gondolunk, hanem az, hogy kijöttünk a halálból, az, hogy átjöttünk a vizeken, az, hogy kijöttünk szabadságra, az, hogy elnyomottak voltunk, és most fiak vagyunk. Hogy miénk a Szent Szellem, mint az örökségnek a záloga, hogy az Atya Isten ránk néz, és azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, vagy lányom, akiben gyönyörködöm. Hogy ez az az új narratíva, mely leginkább meghatároz mindent. És engedjük, hogy ez határozzon meg, hagyj fejezem be ezzel. Engedjük. Engedjük azt, mert nagyon sokszor nem így gondolkodunk magunkról, nagyon sokszor nem így nézünk magunkra, nagyon sokszor nem engedjük, hogy ez határozza meg azt a belső képet, amit hordozunk ott belül. Mindennyiunknak van egy ilyen belső kép, amit hordozunk magunkról, Istenről, a világról. És ezt a belső képet engedjük, hogy a történelem legnagyobb eseménye. A kereszt, az eltemettetés, a feltámadás határozza. Ez nem csak 2000 évvel ezelőtt történt történelmileg, hanem ez egy szellemi valóság, amely rád van vonatkoztatva, mely a tiéd. Ez a te történeted. Így engedjük be az Istennek a szeretetét az életünkbe. Így engedjük be az evangélium jó hírét így napról napra, egyébként pillanatról pillanatra, hogy mi is elkezdhessük úgy látni magunkat, ahogy ő néz ránk. Mi is elkezdhessük azzal a szemmel nézni, azzal a valósággal, hogy mi nem Ágnes asszony vagyunk, hogy nekünk már nem kell mosnunk, és mosnunk, és mosnunk, és mosnunk magunkat, hanem mi már meglettünk mosatva. Ahogy múlt héten szó volt, most már nekünk maximum az evangélium jó hírét kell a lelkünk számára kihirdetni. Újból és újból, hogy mi az, amit elvégzett Isten számunkra. Mi az, amit Krisztus végzett el számunkra. Mi az, ami a legnagyobb esemény, a legnagyobb narratíva, a legnagyobb történetben megtörtént, és ez a miénk. És erről szól a bemerítkezés. Arról szól, hogy ez miként válik a miénkre. Nem a bemerítkezésben válik a miénk, hanem amikor hittünk Krisztusban, ez már többször, de hogy erről szól, ez hirdeti ki. Úgyhogy engedd be ezeket az igazságokat, és hagyj formáljon téged, és hagyj formáljon meg bennünket ez az identitás, és ez az új azonosság, ami érvényes ránk. Ez a szabadulás, ez a megmosottság, és ez az identitás. És hogyha úgy vagy köztünk, hogy még nem hittél Jézus Krisztusban, akkor fontos, hogy tudd, hogy ez az, amit ő értettett, és hogy ő vár téged, az ő karja nyitva van számodra, és hogy hitáltal te is hozzátartozhatsz. És a tied lehet mindaz, amit ő ígért neked. Úgyhogy imádkozzunk, és fejezzük be egy imádsággal, hálát adva Istennek. Köszönjük neked, Atyánk. Köszönjük azt, amit elkészítettél számunkra a fiadban, Jézusban. Köszönjük azt a megmosattatást, hogy Jézusnak a vére erősebb minden más tisztítószertől. Hagy engedjük be a lelkünkbe, segíts, Uram, a bűnbocsánatot, a megszentelődésünket, a megigazultságunkat. Uram, segíts nekünk, hogy mélyen beengedjük azt, akinek te látsz minket, azt, akivé tettél minket. Köszönjük, hogy nem kell, hogy az életünk arról szóljon, hogy kompenzáljunk. Köszönjük, hogy nem kell, hogy arról szóljon, hogy valahogy magunkat rendbe tegyük. Mert te hoztál ki minket sötétségből világosságba, halálból az életbe, zűrzavarból a rendbe, elnyomottságból a szabadságba, rabszolgaságból a fiúságba. Köszönjük. Jézus nevében. Amen. Amen.